Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, a példabeszédek könyve 16. fejezetéből, az első verstől a 9-ig a következőképpen. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Utál az Úr minden felfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem gyakori, hogy szószékeinken igehirdetési alapigeként a példabeszédek könyvéből való textus kerül elő. Ebben az idei ige rendben azonban így történik, és ezen a mai napon, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnapon a példabeszédek könyve áll előttünk. Egy rövid szakasza, néhány igevers, azonban amely mint csebben a tengert mutatja, ennek az egész könyvnek a csodáját, a sokszínűségét, egyszer s mint mindennapi használatra való áldását. A példabeszédek könyve a zsidó bölcsesség irodalom egyik remek műve. Az ószövetségi kánon a héber biblia része, s mint ilyen tovább élt az új szövetség népében, a teljes szentírás egészében is. A bölcsesség irodalom jellemző, tipikus műve ez. És hogyha úgy olvassuk, hogy végig megyünk rajta, ha egymás után sorjázzuk a fejezeteket és a verseket, néha az az érzésünk, hogy kapkodjuk a fejünket, annyi témához nyúl, annyira sokszínű, olyan sokféle területet érint az a sok-sok közmondásos jellegű bölcsesség tanítás, ami ebben a 30 fejezetben egybefoglaltatik. Egy picit, mintha az lenne az érzése az embernek, hogy kissé zilált. Mint hogyha a példabeszédek könyve írója abból a hihetetlen gazdagságból és kincsből, ami az egész zsidó bölcselet, az kimerített részleteket úgy rakja egymás után, ahogyan éppen eszébe jut, ahogyan éppen csapong a lelke, amifelé éppen indítja az ő gondolata. De Istennek hála, van egy csodálatos rendező elve ennek a könyvnek. Az az egyetlen hihetetlen töménységű, mind teológiai, mind gondolati szempontból nagyon tömör mondat, ami ezt az egész bölcsességet, ezt az egész tudományt, az élet irányításának és kézben tartásának apróbb és nagyobb részleteit így foglalja össze. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kútfője, a bölcsesség szíve közepe, az, amivel egy egész életet jól karban lehet tartani a szószoros és átvitt értelmében, az az Úr félelme, az az Isten szerint való élet, az a ráfigyelés. És igazában az a nagyon sokszínű, szétszórtnak tűnő mozaik, ami a példabeszédek könyve, az a sok bölcsesség, tanács, közmondás szerű, olyan stílusban megfogalmazott mondat, összeáll egy csodálatos tablóvá, egy egészé, egy olyan világos útmutatásá, ami mindig és minden helyzetben a miénk lehet, elvihetjük magunkkal, és élhetünk belőle. És azért mondtam az igehirdetés elején, erre a 16. fejezet első néhány versére vonatkozó textusra gondolva, mint csebben a tenger ott van az egész könyv, hiszen hogyha jól figyeltünk erre a 9 igeversre, nagyon sokféle területen mozog ez is. Szinte versről versre változik a gondolatmenete, és talán keressük azt a rendező elvet, amit megtalálhatnánk, ami egy kicsit egységbe foglalja, vagy hogyha ránézünk a textusunkra, akkor inkább azt mondom, keretbe foglalja mindazt, amiről szól ez a mostani rész. Keret, ezt mondtam, mert a textus első és utolsó mondata abban a gondolatmenetben él, és azt a gondolatmenetet fogja össze, hogy ugyan az ember eltervezi, elgondolja a jövőjét, eltervezi a saját útját, hogy mit tegyen, de mégis az Isten akarata, az Isten világot kézben tartó bölcsessége az, ami kimondja az utolsó szót, ami végül mindent sínre tesz, ami végül mindent kiegyenesít, ami megvalósítja mindazt, ami történik ebben a világban. Hogyha egy jól ismert közmondássá szeretnénk konvertálni ezeket a mondatokat, az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv, vagy a vége, a keret másik fele, az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja járását. Ember tervez, Isten végez. Azonban az evangéliumi hit, a bibliás lelkület, az Istenben bízó hit nélkül ennek a mondatnak van valami sorsszerűsége, valami fatalitása, ami kicsit azt sugallja, hogy tehetünk bármit, kigondolhatunk bármit, elképzelhetünk bármit, úgyis az Isten mondja ki a végső szót, és ő lesz az, aki végül is mindent megold, vagy mindent úgy alakít, ahogy szeretnénk, vagy ahogy nem szeretnénk. De ismét mondom, ez csak akkor hangzik így, ez csak akkor érthetjük így, hogyha nincs mögötte az az Istenben való bizalom, az az Istenbe vetett hit, amely őt mint teremtő, megváltó és megszentelő urat látja. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Az értelem terveli ki az utat, de az Úr irányítja a járást. És hogyha egészen eltávolodunk a bibliai gondolatmenettől, ha egészen eltávolodunk a kinyilatkoztatott igétől, az Isten lelkétől áthatott mondatoktól, akkor ilyen mondatok csendülnek meg a fülünkben, hogy úgyis azt csinálhatunk, amit akarunk, mert nem tudjuk kezünkben tartani az életünket. A sors sodor bennünket, az élet hányja veti a mi utunkat. És hányan elindulnak azon az úton, hogy a pillanat adottságát, az adott napnak a lehetőségét használják ki ész és értelem felelősség nélkül, mondván, mert úgyis mindegy. Veszélyes mondatok ezek, hogyha nincs mögöttük az a fajta stabilitás, az a biztonság, amit úgy tudunk, amit úgy vallunk és hiszünk, hogy mi nem sors szeszélyének kiszolgáltatott, hányódó lelkek vagyunk, és mi nem elsősorban csak az emberi véges elme határáig tudjuk az életünket megtervezni, hanem van valami több, van valaki több, mindezek fölött, aki ezt összetartja és összefogja. És el lehet jutni ezen a nagyon széles spektrumon a fatalizmustól, a sorsszerűségtől, a hétköznap virága letépésének gondolatától, lesz, ami lesz, az Isten tenyerén az ő gondviselő szeretetébe bízott élet gondolatáig és hitéig. Mert ebben a mondatban benne van mind a kettő. Aki ezt a mondatot lélek nélkül, hit nélkül mondja ki, az lehet, hogy azt mondja, hogy mindegy, mit teszek, majd úgy is lesz valahogy. És aki ezt a mondatot hittel mondja ki, aki ebben a keretben látja az életét, amit itt néhány versben ez a példabeszédek részlet mond, az Isten tenyerén érzi az életét. Micsoda különbség? Micsoda különbség úgy látni a kiismerhetetlen jövőt, hogy egyszer majd csak tragédiaként lecsap rám, és úgy se tehetek semmit? Vagy bízhatok, hogy ami fog történni holnap, az az Isten akarata szerint való, és valahol megvan az értelme. Sorsszerűen, fátumszerűen hányódó, sodródó, elárvult lélek, vagy gyermek az Isten tenyerén. Úgy gondolom, nem kérdés, hogy melyik az, amire igazán vágyakozunk. Úgy gondolom, nem kérdés, hogy melyik, amire igazán törekedni akarunk. Hogy az Isten tenyerén tudjuk az életünket, hogy a holnapunkat ő nála tudjuk. És amikor végignézzük ebben az apró kis részletben, azokat a sokszínű mondatokat és gondolatokat, amelyekre útmutatást ad az ige, akkor ott látjuk a hétköznapjainkat. Mert szól ez a most felolvasott textus a materiális világhoz, az anyagi javakhoz való viszonyról. Szól az egymás közötti kapcsolatok viszonyáról, és szól az Istennel való kapcsolatról is. Ott rejtőzik benne tulajdonképpen az egész életünk minden lényeges pontja. Hogy hogyan vagyok magammal, a családommal, a közösséggel, a másik emberrel. Hogy hogyan élem meg ebben a fogható anyagi világban ezt az életet. És eközben hogyan tekintek az Istenre. A teljesség. A teljesség ott van ebben a most felolvasott néhány igeversben. Ebben a röpke textusban, aminek a kerete a gondviselő Isten tenyerén fog össze mindannyiunkat. Az anyagiakhoz való hozzáállásunkban, a másik emberhez való odafordulásunkban, és az Istenre való tekintésünkben. Hiszen azt mondja a most felolvasott ige, hogy jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett sok. Mint hogyha ma írták volna ezeket a mondatokat. Mint hogyha a ma emberének üzenne 2,5 évezred távolából ez a most felolvasott mondat. És hányan, de hányan elcsúsznak ezen? Hány és hány embernek félre siklik az élete ezen a kérdésen? Hányan gondolják azt, hogyha nem alapozzák meg kellőképpen, hogyha nem teszik Istennél bálványjá mindennapi szolgálat és imádat tárgyává a kézzel fogható világot, akkor boldogtalanok lesznek? Hányan és hányan súlykolják ezt a fejekbe, mossák az agyakat, hogyha minél többed van, annál több vagy. Ha minél többet birtokolsz, annál nagyobb vagy. Hányan és hányan beleesnek ebbe a csapdába, mert úgy gondolják, hogy ha nem tudhatják magukat az Isten tenyerén, mert nincs meg hozzá a hitük, a reménységük, az odafordulásuk, akkor talán ezzel kitolhatják azt az időt, amíg a sors lecsap. Talán azt az időt elfogadhatóvá és élhetővé tudják tenni. Pedig nem kéne, pedig csak áldással és hálával kéne fogadni mindazt, amivel az Isten megajándékoz, amit nekünk ad, aminek a teljességében a legapróbb dolgaiban is hihetetlen nagy dolgok rejtőznek, a legkisebb jóban, a legkisebb anyagi körülményben is, a fogható világ számtalan csodájában, és már is kikerül a szív közepéből ez a bálvány. A mai vasárnap alcíme, összefoglaló üzenete a megigazított ember az igazságot ismerő gyülekezet összefüggésében senki sem szolgálhat két úrnak. Igen, kitehetjük nyugodtan az első helyről az immanens világ oltárát, mert hogyha az van középen, akire immanens világunk minden javát rá tudjuk bízni, akkor tudjuk, hogy az, amit kapunk, az kell, az szükséges, az jó, az áldásra van, és akkor, és annyi elég. És akkor van teljesség, békesség ebben a kérdésben, nem pedig az a sok embert, lelket megnyomorító rohanás, őrület, ami ezt a világot jellemzi. És aztán, ahogy tovább lépünk életünk másik területére, utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt, minden önigazat, aki csak magát látja, és a másik embert nem. Erre is tanítást kapunk ma. Az Isten tenyerén, úgy élve, a másikat is úgy tudjuk látni, mint aki szintén az Isten tenyerén és gondoskodásában áll. És egészen más szemmel nézünk a másikra, ahogyan az előbb is a rövid keresztelési igehirdetésben is hangzott, hogyha Isten népe közösségében, mint egy család tudjuk nézni sokszínűségünk és sokféleségünk ellenére egymást. Teljesen más a nézőpont. Más a segítőkészség, más az áldozatkészség, más a másik emberhez való odafordulás, mint ahol mindezt érdek, vagy bármi más dolog mozgatja. Kell ennél több, mint hogy magamat és a mellettem állót, magamat és az itt ülőt, a Krisztus népét, az Isten tenyerén levőnek lássam. És akkor már úgy tudok hozzáfordulni, ahogyan az igazán tőle való és teljes. És amikor még azt is hozzáteszi ez a mai ige, hogy mindent rendeltetésének megfelelően készítette az Úr a legapróbb részletet is, akkor ez a hit alapját adja meg nekünk. Annak a hitnek az alapját, hogy bízhatunk ő benne, hogy ő nem öncélúan, csak úgy, nem értelem nélkül, hanem szeretetből és békességből, és minden nekünk adott javának teljességéből akarja a mi életünket formálni. És az immanens e világi javainkhoz való hozzáállásunk, a másik emberhez való odafordulásunk úgy történhet, hogy tudjuk, nem az üres ég alatt, egymást valamiféle tévutakon támogatva próbálunk meg közösen menni, mert úgy talán egyszerű, hanem együtt ott vagyunk. Ott vagyunk tényleg, hitünkkel, bizalmunkkal, reménységünkkel, az Isten tenyerén. Nem vaksorsnak kiszolgáltatva, nem sodródva, nem hányódva, Nem néma bálványukat imádva, őrült forgatagban táncolva körülötte, s távolodva egymástól és Istentől, hanem Isten tenyerén együtt, mint az ő népe, az ő gyermekei. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után 15. vasárnapon az elhívott, az igazságot ismerő, abban bízó és abban reménykedő gyülekezet vasárnapján úgy vagyunk itt most együtt, mint akik nem akarunk két urat szolgálni, csak egyet. Aki ennek a mai sokszínű kis igének a keretében azt mondja, élj az Isten tenyerén, mert e világi javait, mert emberi kapcsolataid, mert a velem való kapcsolatod így lesz teljes, és így lesz boldog. És hogyha kiemeljük az iménti igeverset, mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, ami a legtökéletesebb, ami a legteljesebb műve, az, hogy még mindannyiunkra gondolt is, hogy mindannyiunknak legyen bűneire bocsánat, mindannyiunknak legyen bűneire kegyelem, mindannyiunk halálát győzze meg az élet, és a távol sodródó ember mindannyiunkban legyen Istenhez hanyatló árnyék. Mert azt is elvégezte, hogy egyszülött fiát küldte a világba. Aki odaáldozta életét mindannyiunkért, hogy ma, ezen a vasárnapon, az ő végtelen szeretetében bízva, egész életünket ráhagyva, úgy tudjuk hallani ezt az ószövetségi bölcsesség irodalmat, mint egy csodálatos kis keretbe tett képet, úgy tudjuk szemlélni, aminek az a kerete, Isten tenyerén vagy. Mert többet már nem tud érted tenni, mint hogy lehajolt hozzád, fölemelt és örök életre hívott. Kell-e szolgálnunk más urat? Kell-e követnünk mást, mint sem őt, aki anyagi javainkat, a mellénk rendelt embereket, és a fölöttünk, mellettünk, s mindenünkben jelen levő Istent úgy adja oda számunkra, hogy a teljességben érezhessük magunkat. Ő megszólított ma, ne szolgálj két úrnak, mert a másik úr, az vaksors, az sodródás, az végzet. Én viszont a te gondviselő, szerető és megváltó urad vagyok. Ő áldjon meg és tartson meg bennünket. Ő fogja össze életünket, közösségeinket, családjainkat, a gyülekezetet. Ő tegyen bennünket egy cél felé igyekvő néppé, és ő benne találkozzunk. Ama nagy napon, a teljességben, az Isten eljövendő örök országában. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy mint legtökéletesebb ajándékodat Jézus Krisztust küldted a világba, hogy meglássuk, hogy az életénél is drágábbak vagyunk, és mindennél fontosabb, hogy a te szeretetedben és gondviselésedben érezhessük, hihessük magunkat. Erősítsd meg bennünk ezt a hitet. Erősítsd meg bennünk ezt az életformát, hogy így tanúskodjunk rólad, mint a te néped, és tegyünk mind többeket így lelked erejével a te néped tagjaivá. Jézus Krisztusért. Amen.